Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Hajdú Ferenc atyával, az érdi Jézus Szíve templom plébánosával, Osvai Péter beszélget.
Sok szeretettel köszöntöm a Mári Rádió mikrofonja előtt Hajdú Ferenc atyát, az érdi Jézus Szíve templom plébánosát. Hivatás történetről beszélgetünk, gondolom nem egyik napról a másikra kialakuló vagy megfogalmazódó dologról van szó Ferenc atya esetében. Kik, milyen hatások állnak ennek a hivatásnak a gyökerében, ennek az útnak az elején?
Köszöntöm Önt is és a kedves hallgatókat is. A hivatás az mindig valamilyen személyes kapcsolatból fakad. És az Úristen, amikor hozzánk emberekhez szól, akkor mindig figyelembe veszi a mi emberi adottságainkat, a mi emberi képességeinket. És ugyanakkor azt kell mondani, hogy mi emberek ilyen szempontból eléggé egy kaptafára vagyunk gyúrva, és teljesen mindegy, hogy milyen hivatásról van szó, papi hivatásról, szerzetesi hivatásról, vagy éppen hitvestársi hivatásról. Az Úristennek nagyjából ugyanazok az útjai vannak. Amikor ez előkerül, ugye, hogy egy papi hivatás az hogyan alakul. Mivel két szeméről van szó, a meghívottról és a meghívóról. Épp ezért ugye hát a meghívottat, azt akik ismerik, ismerik, akik nem ismerik, azoknak meg itt pár perc alatt úgyse lehet bemutatni, lényegtelen, de az biztos, hogy egy másik kapcsolatot, amikor két ismert szeméről van szó, az a házastársi hivatásról van szó. Hogyha két ismert szeméről van szó, akkor viszonylag könnyebben tudjuk nyomon követni, hogy hogyan is alakul a kettőjük kapcsolata. Na most ennek analógiájára aztán rátalálunk arra, hogy az Úristen milyen módon hív meg embereket. Ugye hogyan szoktak házasságok kialakulni? Jegyes oktatásnál nagyon sokszor előkerül az, hogy megkérdezzük a jegyeseket, hát hogy gondoltak arra, hogy ők össze fognak házasodni. És a legkülönbözőbb történetek kerülnek elő. Vannak olyanok, akik hosszú-hosszú évek, évtizedek óta ismerték egymást. Eskedtem olyanokat, akik az iskolánkba jártak, az Érdi Mariánum iskolába, általános iskolás koruktól kezdve osztálytársak voltak. Volt olyan pár köztük, akik már akkor is jóba voltak, akkor is szimpatizáltak egymással, de volt olyan is, akik ki nem állták egymást. Aztán mégis ebből a fajta ismerettségből aztán úgy érlelődtek a dolgok, hogy egy idő után rájöttek arra, hát ezt a másikat nekem az Úristen szánta. És van egy másik fajta útja ennek, az pedig az az út, amikor valaki meglátja a másikat, és egy ilyen villámszerű felismerés. Az, hogy valami olyan értéket fedezek fel benne, ami számomra szimpatikus, amely engem megragad, és aztán ettől az élménytől én nem tudok szabadulni, és szinte ilyen villámütésszerűen tudatosodik bennem, ugye, hogy a villám is egy pillanat alatt megvilágítja az egész tájat, és világosan lehet látni az egyébként teljesen sötétbe burkolózó környezetet, hogy hol is vagyok, merre is akarok menni, mit akarok csinálni. És hogy ez lesz az én házastársam. Na most, ahogy a házasságnál ez a kettős út jelen van, ugyanúgy a papi hivatásoknál is, amennyire nekem rálátásom van, jó néhány éve az Egyházmegye Hivatásgondozó Bizottságának vagyok a tagja, amellett a szemináriumi bizottságban, tehát a konkurzusoknál, a jelöltek, amikor jönnek, hogy az Egyházmegye szolgálatába képzelik el az életüket, ez ugyanúgy megerősít engem. Tehát ugyanúgy az Úristen meghívása is ezt a kettős utat ő követi. Na most ez azért jó, mert amikor az ember benne van egy folyamatban, akkor ezek nem tudatosodnak benne, de évek, évtizedek múlva visszatekintve az egész folyamatra, világosan látja, hogy mi történik vele. Tehát, hogyha ezt a kérdést, most 60 éves múltam, hogyha ezt a kérdést fölteszi 40 évvel ezelőtt, amikor még szeminarista voltam, vagy ilyen időben, akkor ugye a szemináriumot megelőzte a 2 éves katonai szolgálat, hogyha fölteszi, akkor nyilván egészen másfajta választ adok, mert talán nem láttam volna ennyire tisztán, hogy hogyan is alakul a hivatás. Engem az Úristen hogyan hívott meg. Én inkább azt mondanám, hogy az én hivatásom története is egy ilyen hosszú érlelődő folyamat, ahogy említettem, ugye, hogy a házastársaknál is, akik már évek, évtizedek alatt ismernek, és az ember utólag ismeri föl, hogy mindaz, ami történt vele gyerekkorában, fiatal korában, az nem a véletlen műve volt, hanem az Úristen, hogy szép lassan arra felé terelte, hogy világos legyen számára, hogy én téged meghívtalak. Neked erre a meghívásra valamit válaszolnod kell. Én hál' Istennek igent válaszoltam. Ugyanakkor pedig, amikor ezek a lassú érlelődő folyamatok vannak, azért ezek a lassú érlelődő folyamatok sem nélkülözik azokat a rövididejű megvilágosodásokat, amit említettem ugye a villámmal kapcsolatban az elején, hanem az ember a lassú érlelődő folyamatokban is néha azt mondja, hogy igen, most az Úristen az én életemben egészen különleges jelet adott, meghívott, hogy igen, én jó úton vagyok. Na most ráadásul ugye a hivatás, de akárcsak a házasságkötés, az nem egy olyan dolog, amire, hogyha az ember egyszer rátalál, akkor azt mondja, hogy rendben van az én életem. Tehát, hogyha a hivatás vagy a házasság, azért beszélek a házassággal párhuzamosan, mert gondolom a hallgatók nagy része, hogy a házas ember. Tehát a házasság sem olyan, hogy én tudom ki a házastársam, olyan kimegyek a pályaudvarra, fölülök a Debrecenbe menő vonatra, és akkor biztos, hogy Debrecenbe érek. Ugye? A hivatás sem olyan, fölülök a hivatás vonatra, és akkor biztos, hogy én szent életű pap leszek. A házasság is, meg a hivatás is sokkal inkább olyan, mint amikor az ember túrázik. És ráébred arra, én ide szeretnék eljutni, de aztán a fene tudja, hogy útközben mi minden vár rám, vajon fölismerem-e én az erdőben az összes jelet, amely mutatja a fára fölfestve, ugye, hogy nekem most a sárga háromszöget kell követnem, hogy én célba érjek, és ráébredek arra, hogy itt pedig váltanom kell. És ebbe belefér az is, ugye, hogy minden hivatás történet azért magában hordozza ennek az útnak a nehézségeit is, a tévedéseit, emberi gyarlóságait is, és ebbe belefér az is, hogy bizony az ember időnként azt mondja, hogy egy jelzést elnéztem, és ott más irányba megyek. És akkor egy idő után észreveszem azt, hogy én most letértem arról az útról, amit engem az Úristen hívott. És akkor nekem korrigálnom kell, és akkor az ember azt megtapasztalja, hogy ha én az úton maradtam volna, akkor sokkal előrébb tartanék, akkor sokkal könnyebben jutnék én a célomhoz. Ehelyett én azt mondtam, hogy most itt valamiért nem vettem észre azt a jelzést, rossz irányba mentem, és akkor nagy-nagy fáradtsággal kell az embernek visszaküzdenie magát erre az útra. Tehát a hivatás történet az azért érdekes, mert az ember soha nem érezheti azt, hogy unalmassá vált az egész, mert szüntelenül kihívás. De ez nem újdonság, megint csak visszatérve a házasságra. Ugye hát aki gyereket nevel, hát az nagyon jó tudja, hát azért, mert egy gyereket többé-kevésbé sikerült sínre raknom, sikerült segítenem, hogy jó irányba menjen, sikerült hozzá segítenem az Úristenhez, lehet, hogy a második gyerekemmel is ugyanezt elérem, és a harmadikkal pedig totális csődöt élek meg. És folyamatosan kell azon gyötrődnöm, hogy vajon a harmadik gyereknél vajon mit, hogyan kellene csinálni. És ugyanezt éli meg a pap is, a szerzetes is. Amikor egy-egy pasztorális helyzetben, azért, mert 8-10-szer egy adott típus problémát már megoldott, ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenre már megvan a kész megoldása, mert aztán ráébred, hogy 8-10-szer működött ez, de 11-szer egy tökéletesen becsődöl vele, és akkor ott áll, hogy most lehet, hogy az előző 9-10 sem volt jó. Nem erről van szó, hanem másfajta kihívások, és egy szüntelen útkeresés. És épp ezért a Úristennel való hivatás, hogyha végignézzük akár a Szentírást, akár ugye nagyon sok hivatás történetet az Ószövetségben, Újszövetségben is találunk, aztán akár a szentek életét. Ugye mindnyájan ezt a fajta utat járjuk végig, hogy újra és újra felfedezzük, újra és újra megpróbálunk helyes irányba fordulni. És aztán az Úristen, hát reményeink szerint ezt a fajta törekvést, ezt a fajta irányultságot, ezt a fajta odaadó szolgálatot azt, amelyet elvárja tőlünk, és talán ezt fogja értékelni. Hát legalábbis mi ugye ebben reménykedünk, hát ennek az érdekében követünk el mindent. Nagyon nagy kihívás az. Nagyon nagy kihívás. Hogy a hivatásokat is pusztán emberi oldalról közelítsük meg. Ha pusztán emberi oldalról közelítjük meg a hivatást, akkor ugye az az eredményes, jól működő, szent életű pap, ahol a templomok tele vannak. Ott, ahol nincsenek tele a templomok, ott akkor valami baj van, ott akkor annak az atyának valamit másként kéne csinálni. Hát emberileg ez igaz. Hogyha mi egy egyesület lennénk, mi egy szervezet lennénk, mi egy párt lennénk, akkor le lehetne mérni a földi sikereken át, hogy vajon mit ér a mi szolgálatunk. De ugye a papszentelésben van egy borzasztó érdekes kérdés. Mielőtt a szentelésre sorra kerülne, a szentelő püspök mind különböző kérdéseket tesz fel, és az ötödik kérdés a legizgalmasabb. Ez egy nagyon hosszú kérdés, csak egyetlen egy gondolatmenetét szeretném ebből kiemelni, az, hogy az arról szól, hogy kész vagy-e te áldozattá válni. Tehát a pap, akár ugye Krisztushoz hasonló a hivatásban, erre kap meghívást, de nem csak arra kap meghívást, hogy áldozatbemutató legyen, hanem hogy saját maga áldozattá váljon. Na most, hogy ki hogyan áldozat? Ezt a világ nem értékeli. Ez nem egy látványos dolog. Tehát lehet, hogy az Isten országáért, hiszen ennek az építésére kaptunk meghívást. Erre vállalkoztunk, erre küld bennünket az egyház. Az Isten országának az építéseért az, aki szenved az Isten országáért. Az lehet, hogy sokkal többet tesz, mint az, aki teli templomok előtt látványos és jól hangzó dolgokat mond. És ez népszerű, és nyilván ez vonza az embereket. Tehát ez a hivatással, világossal tisztán kell látnunk, hogy ennek nem csak emberi oldala van a hivatás megélésének. És az, aki esetleg egészen hát szerencsétlen körülmények között él, de ezt a szenvedését képes fölajánlani az Isten országának az építéséért. Azt kérem, a hivatásáért, az Isten országáért borzasztó sokat, sokkal többet tesz, mint aki nem tudom, hogy a Záhonytól hegyes halomig népmissziókat tart, és mindenki hallgatja őket. Na most ezeket azért fontos elmondani, mert amikor az ember a hivatásáról gondolkodik, és nyilván a pályájának az elején van, akkor ez a fajta vonzó dolog az, amely megragadja. Hát gondoljunk bele, a mi Urunk Jézus mikor hívta meg az apostolait? Hát akkor hívta meg, amikor a 3 éves nyilvános működése volt. Ugye? Látták őt tanítani, hallották, hogy mindenkit csodálkozik, hogy micsoda hatalommal tanít, nem úgy, mint az ő farizeusok és írástudóik, látták a csodáit, és hát ezen teljesen oda-vissza voltak. Csak a Jézus megszólítja ezt, azt, jöjj, kövess engem, tudjuk, van, aki elutasítja, van, aki azt mondja, hogy nekem még ezt kell csinálnom, azt akkor nem vagy méltó az Isten országára, ez a meghívás történet. Na most az üdvösség történet szempontjából Jézus mikor teszi a legnagyobbat? Hát az utolsó óráiban. És az utolsó óráiban, amikor a szenvedő Jézussal kell találkozni, érdekes módon, hát ha nagyon bele akarjuk magyarázni, akkor ott Jézusnak mindössze egyetlen egy tanítványt sikerül szerezni. A jobblatort. Nem többet. Na most ugye ebből fakad, hogy a hivatás, ugye azért valamilyen vonzó példa kell, hogy legyen, ahogy a nyitó kérdésben tetszett említeni. Hát nyilván egy fiatal számára nem az a vonzó példa, hogy ez a papbácsi mennyit szenved. Hát akkor fakirokat toborozna az egyház, ugye? Akkor fakirokat toborozna. Hogy hú, milyen jó lesz, én is elmegy pap, amit sokat lehet szenvedni. Hát ezért nem nagyon fognak papnak menni. Hanem nyilván, amikor az ember gyerekként, minisztránsként, én magam is ezt megéltem, akkor olyan életpéldákat láttam saját példámoson, káplánatyák életpéldáján keresztül, amelyek vonzók voltak. Nem a szenvedés vonzott.
Hajdú Ferenc atyával, az érdi Jézus szíve templom plébánosával Osvai Péter beszélgetett. A beszélgetés folytatása holnap 16 órakor hallható.